kezdeni egy kérdéssel, akkor miért fontos egyáltalán, hogy még kontrollálunk az érzékünk. Igazán ez elme és az érzékünk egy pillanat a másikra az anyagi energia próbálják vonzni. És ilyenkor így mindig futunk utána az érzékünk, állandóan húzóan. De hát valaki, aki szeretne Krisna tudatos lenni, ez egy distraction.
Elvonja a figyelmet.
Ez érdekes, ez a szó distraction, az angol szó, mert ez ugyanaz a gyakor, mint attraction, vonzás. Szóval ez ellen, mint vonzás. Ilyenkor ez valaki akar szeretne lenni Krisna tudatos, ez fontos, hogy ilyenkor ez a vonzás ez jó irányba megy. Amikor az érzékek és az elme nincsen kontrollálva, ilyenkor emelkedik az anyagi vágyak, és ilyenkor állandóan spekulálunk, hogy tudjunk ilyenkor teljesíteni ezt a vágyat. És ez a spekuláció, az állapozás a spekuláció az, hogy ilyenkor azonosítjunk magunknak ezen a testtel. Mi gondolkodjunk, mi vagyunk ez a test, tehát a test az enyém, én vagyok az elvező, és én kontrollálom ezt a vágyak, ez érzékék. De igazság ez az anyagi energia diktálja, hogy milyen irányba megyünk. És Krishna mondja ezt a Bhagavad Gita, ha megyünk ezen az irányba, mit fog történni? Második fejezetben, 62. vers, ilyenkor látjunk a formát, hogy meditálunk a tárgyakon, ilyenkor lesz ragaszkodás, abból lesz kej, és utána dű, és utána illúzió, és utána memory, és utána ez elveszi, ez intelligencia, és ilyenkor lesz még előbb Krishna mondta ezt, hogy ilyenkor az érzékek nagyon nehéz kontrollálni. Mégis, ha valaki szeretne kontrollálni, ez nagyon nehéz dolog. De hogy tudjunk ilyenkor kontrollálni az érzékek? Krishna mondja ezt is, hogy ilyenkor mindig próbálunk visszahúzni az érzékek, kontrollunk az érzékek, meditálunk Krishnán, ilyenkor ez egy stabil intelligencia. És ez a 221. versben Srila Prabhupada mondja a magyarázatban, hogy ez a legmagasabb elf jogában, ez, hogy ilyenkor az érzékek közül van kapcsolva Krishnának a szolgálatába. Srila Prabhupada tovább mondja a magyarázatban, hogy Durvasa Muni és Ambarish Maharaj, ilyenkor volt egy kis vita, Durvasa Muni egy nagy Muni volt, és Ambarish Maharaj csak egy király volt, de mégis Ambarish Maharaj ilyenkor tudta kontrollálni az érzékek, és Durvasa Muni nem. És Srila Prabhupada ilyenkor emelkedik ez a pont, hogy miért mi volt a nagy titok Ambarish Maharajnak, és ez, hogy az érzékek volt összekapcsolva Krishnával. Az elme ilyenkor állandóan meditált az Úrnak a Lotus lábon, a szavak ilyenkor mindig dicsérte az Úrnak a szent hely, a keze mindig tisztította a templom, a füle hallgatta az Úrnak a kettőlesek, a szeme ilyenkor látni az Úrnak a forma, a teste szolgálni és érintetni a bhakták, az óra, szimatolni a virágok, amivel állva az Úrnak, a száj, ilyenkor kóstolni a tulászi levelek, amikor állva az Úrnak, a lábak, zárándultok és templomhoz menni, és feje, hogy ilyenkor borulni az Úr előtt, és a vágya, teljesíteni az Úrnak a vágy. És akkor Prabhupada tovább mondja, a változatban, hogy Baladev Vidyabhushan mondja ezt, hogy mi csak tudjunk kontrollálni az érzékek, az odádos szolgálatnak az erővel. Srila Prabhupada mondja utána ez, hogy ez olyan, mint egy tűz, ami benne van egy szobába, ez fog égetni minden, szintén, hogy a bhakta meditáló Vishnunak a szívében, ez fog kitisztítani minden szennyezés a szívünkben. A konklúzió ilyenkor az, hogy ilyenkor Magasabb íz kapjunk, hogy használunk az érzékeket az Úrnak a szolgálatban, ez természetesen ez lesz kontrollálva, mert ilyenkor az anyagi energia nem fog vonzni ezt, mert ez egy alacsonyabb íz. Szóval titok érzékeket kontrollálása, ez az ilyenkor szolgálni az Úr, amiből jön egy magasabb íz Krisna tudatban.
Okay, put it up on crow.
Még időm sem volt elgondolni.
Akkor kérdezem. Hogy mégis a gyakorlunk Krisna tudát tudjunk, az az érzékek mindig vonz, mindig van valami, hogy ezt jól tudjunk, amikor rögzíteni az érzékek vagy az ember.
Nem értettem a kérdés, hogy milyen témával kapcsolódik?
Ez az egész téma az érzékek kontrollálás, nem? Yeah. Ha mégis próbálunk Krisna tudatos lenni, mindig néha ilyenkor érzünk, hogy az érzékek ilyenkor még valamit vonz az anyagi világban. Hogy tudjunk kezelni? Ez csak egy kérdés, próbálom segíteni.
Miközben számított egy történet, ami ugye erre is választott valamennyire, hogy leckén hallottam, nem tudom pont mi a forrása, de hogy volt egy Srila Prabhupada, de volt egy ilyen gyűlés, hogy beszélgetés, szanyászik, és nem tenni, azt mondom, hogy szanyászik voltak ott, és akkor volt egy matasi, egy Prabhunak a feleség, és akkor bement, és akkor nem tudom, hogy szolgálatot csinált, és akkor kiment, és akkor Prabhupada mondta, hogy itt van ez a Mataji, és hogy egy szép Mataji. És akkor mondta, hogy igen, szép Mataji, és akkor is mit csinálunk? És akkor nem csinálunk semmit. Szóval, hogy tolerálni kell ezt a vonzást, mert függetlenül, hogy anyagi, de hát függetlenül vonzó tud lenni a dolog, de mert Krisnának az energiája, de van egy ilyen magasabb rendű látásmódunk, és akkor azzal tudjuk, hogy ez nem adja meg a valós eredményt, amit ígér, és akkor ugye ezért tolerálni kell, és idővel amikor megkapjuk ezt a magas rendű ízt, mert rögtön nem jön, megkapjuk azt, akkor utána már úgy nagyon könnyű lesz, akkor már nem kell tolerálni, hanem akkor természetes lesz ez a távolságtartás az a még dolgoktól.
Csak röviden, hogy nekem ami eszembe jutott, hogy szabályozni az érzékeket, hogy hát amit Prabhupada mondta, hogy Krisna tudott, hogy énekeljük a szem nevet, tiszteljünk prasádam, kicsit éneklés, tánc, prasádam tisztelés, és akkor így gondolkodtam, hogy igen, így indul, és akkor akkor egy idő után, mikor úgy jönnek valami más gondolatok, vagy vágyok, akkor az ember rájön, hogy kell ezeket kontrollálni, vagy szabályozni, ami ennek a témának volt most pont a címe, de ami meg a gyakorlat, az meg pont az, hogy tehát, hogyha nem lennének előttünk bakták, idősebbek, akik látjuk, hogy csinálják, annak ellenére, hogy az anyagi világban vagyunk, akkor lehet, hogy én se csinálnám, most magam nevébe beszélek. Tehát, hogy ez a társulás mennyire fontos idősebb baktákkal, akik már több tapasztalaton keresztül mentek, és tudnak segíteni, hogyha ha nekünk van is ilyen valami akadályunk, ami az érzékekre vonatkozik, nem tudjuk éppen megfelelően szabályozni, akkor a táncon és a passzádamon kívül, meg az éneklésen kívül megfogás, hogy ezekről a baktákkal társulunk, akik nekünk meg példák, de röviden ennyit szerettem.
Hát az jutott eszembe, hogy sajnos a természetünk, legalábbis a feltételek között a léleknek a természete merőben más, mint az, hogy szabályozza az érzékeit. Uh-huh. És ebből kifolyólag nekünk azért úgy van egy nagy nehézség. És gondolkoztam én is, hogy mit mondhatnék. És eszembe jutott egy beszélgetés, a Sivanem Maharaja, Guru Maharajával. Sétáltunk itt a Krisna völgyben. Problémákról beszélgettünk, volt, hál' Istennek nem velem, voltak ilyen mindegy problémás személyek körülöttem, és akkor úgy valahogy én is úgy kapcsolatba kerültem Maharajával, és akkor beszélgettünk. És ahogy így beszélgettünk, akkor mondtam neki, hogy én nem látom azt, hogy hogyan tudnánk, tehát hogy egy lélek, egy ember hogyan tudja feladni az anyagi ragaszkodásokat. Egyszerűen én ezt nem tudom, hogy erre mi a recept, vagy hogy ez mi a megoldás feladni az anyagi ragaszkodásokat számomra, ez felfoghatatlan. És így megálltunk. Belenézett így a szemembe, ezért sokkal kisebb vagyok, mint elnézett. Akkor így visszanéztem, és akkor mondta, hogy ragaszkodni Krisnához. Uh-huh. És így mondta, hogy semmi mással nem lehet kitisztítani az anyagi ragaszkodásokat, mint csak az, hogy valamit helyébe rakni. És amit Chaitanya Chandraprabhu mondott ugye az utolsó gondolatként, hogy egy felsőbbrendű íz az, ami fogja hozni ezt az automatikus érzékkontrollt, mert amúgy kontrollálhatjuk az érzékünket, de ha nincs ott egy íz, egy valóság, akkor ez nem fog sokáig tartani. Tehát kell, hogy valami más kapjanak az érzékek, valami felsőbbrendűt, valami finomabbat, hogy le tudjanak mondani alacsonyabb rendű ízről.
Aztán gondolkoztam, hogy attól függ, hogy melyik szintről közelítjük meg ezt a dolgot, hogy a bakta, kezdő bakta, hogy mondjam, vagy ottan bakta, és akkor arra jutottam, hogy mind a minden szinten szükség van ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, fejlődni az adó szolgálatban. És Prabhupád mondja, hogy a kilenc ága az adó szolgálatnak, a kilenc ág közül az első és a legfontosabb a hallás. És akkor, hogyha mi tovább akarunk fejlődni azon a szinten, ahol vagyunk, akkor olyan baktáknak a társaságát kell kutatnunk, és kifejleszteni ezt a kapcsolatot, akik előrébb vannak, mint mi. És gondolkoztam azon, hogy ezek olyan szép dolgok, amiket Chaitanya Chandraprabhu elmondott, ő csak egy hiba lehet vele. Nem azzal, amit ő mondott, hanem a hallgatósággal. Az pedig az, hogyha a hallgatóság nincsen kellő hite. És akkor ugye ez az életünknek az elején, a lelki életnek az elején kezdődik ez a hit, és ez pedig növelhető, fejleszthető a halláson keresztül. Olyan személytől, személyektől hallani, akik többet megvalósítottabbak, mint mi. És ezen keresztül tudunk előre lépni. Előre, vissza, vissza, mint ha valamit nem meséltem Tolacinak, hogy mi az a horog. És akkor elmeséltem, lerezolti neki, mi az a horog. Megbeszéltem neki, hogy jó lenne, hogyha elkezdeni a dzsapázni. És ezen töröm a fejem rendszeresen. És ezen töröm a fejemet, hogy mi lehet az a csali neki. Magyaráztam neki a horgot, a csalit, magyaráztam az elvet, lehetett neki. És akkor ezen a csalin keresztül, megfelelő csalin keresztül, rendszeren keresztül valahogy, igen, megkapni ezt a felsőbbrendű észt, és visszahúz bennünket a lelki tanítomást a lelki világba. Köszönöm.
Nekem olyan jutott eszembe, hogy amikor lelkületeztem Kisnagyobb, akkor vendégek vezettem, és akkor jöttek a vendégek, és akkor mondták, hogy hát ugye beszélgettünk erről, hogy szabályok tudod, és hát elég kételkedőek voltak, hogy biztos, ezt tartjátok, tuti. És akkor így, hát így az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy amíg az ember nem még belül, a Krisna tudaton belül most így fogalmazva, akkor tényleg nem tudja felfogni, hogy lehet az érzékeket így kontrollálni. És csak annyi az egész, hogy mondta nekik dolgokat, de ezt nincs lehet megérteni, amikor csak csináljuk. És ez mind az, hogy ez egy nagy-nagy kegy, hogy Krisna életelmen prapadjanti, hogy lépünk felé, akkor ő visszanaz. Tehát ha ott van a vágy bennünk, és még mindig hibázunk, vagy vannak rossz gondolataink, vagy hú, ez lenne jó, vagy az vágyunk erre-arra, de hogy még mindig próbáljuk tisztítani magunkat, a szívünket, és Krisna annyira kedvesen visszanaz ezzel, hogy én csak magamon tudom, mert én egy hihetetlen materialista ember vagyok még mindig, de hogy még jobban voltam. És tudom azt, hogy nekem ez egy csoda, amit velem művelt Krisna és a baktáim, mert hogy itt vagyok és csinálom ezeket, szóval hogy ez tényleg csak azt tudja csinálni, hogy ott a hit. Szóval másképp nem megy. Múltkor volt egy vizsgám, azt hisz, aki Mataji materialista tudós volt, és én győzzem meg arról, hogy a Krisna tudat valóság, mert hogy így a, hát nyilván adott fel anyagot, vagy annyira jót mosolyogtam, hogy teljesen úgy éreztem magam, mint amikor elkezdek hát mint régen a vendégvezetésnél, hogy meg kellett győznöztem. Ötöst adott, de a lényeg. így tényleg olyan érdekes volt, hogy minden oldalról kérdezősködött, és már olyan nehéz. Na, szóval visszatérve erre, hogy tényleg csak úgy tud, szóval nem tudjuk meggyőzni, ha valaki olyan, akkor nem fog menni neki. Tehát az itt van, amit csinálunk, hogy Krisna annyira kedvesen biztos, hogyha látja bennünk, hogy tényleg törekszik, ez itt van, ez a szerencsétlen, és csinálni akar, és akkor csak adja a kegyét, hogy könnyebb, hogy átviszi, és szóval ennyi.
Köszönöm. Több minden elhangzott, amit szerettem mondani, de talán egy ponton még nem volt, hogy ennek a fajta magasabb rendű íznek, vagy ennek a fajta hitnek lehet az alapja, ez a fajta értékelés, amivel valaki értékeli a Krisna tudatot magát, mint egy lehetőséget. Szóval főleg, amikor prédikálunk mondjuk valakinek, aki így nem érti az egészet, vagy mi ez a Krisna tudat, és így kétségei vannak, hogy valaki tudja követni. Amikor valaki belekóstol, mert elkezdi gyakorolni, akkor amit kap, azt nem fogja odadobni valami alacsonyú dologért, ami a buklását okozza. Szóval, hogyha elég értékes a számunkra a Krisna tudat, akkor nem dobjuk olyan könnyen oda az érzéknek a csábításának. Tehát jönnek ezek a vágyak, jönnek a ragaszkodások, de hogyha van valami, ami értékes, amit szeretnék megkapni, még hogyha nincs is teljes mértékben a birtokomba, de ez biztos, hogy akkor elég erős lesz az intelligencia kontrollálni az elmét, hogy ne engedje az érzéket szabadon. Szerintem ez volt egy ilyen gondolatom, hogyha az elme értékel valamit, akkor ahhoz fog ragaszkodni. És hogyha eleget hallunk Krisnáról, akkor értékesnek fogjuk látni Krisnát, nem Krisnát vagyok, és akkor ahhoz fog ragaszkodni az elme.
és akkor automatikusan történik az érzékkontroll, hát amit így mindannyian mondtatok. És még egy gondolat, hogy eleget hallani pedig a bakták társaságában van egy kisnában, úgyhogy végsősorban akkor mindennek ez a gyökerek a szóviszonban.
Ez egy olyan tulajdonság, amiről nekem sokat kell hallani. És az jutott eszembe, hogy szabályozni az érzékeket, ez nem minden helyzetben ugyanazt jelenti. És ugyanakkor mondjuk a tanácsadó számára ez mennyire fontos. Ugye amikor csatlakozunk a Krisna tudatos mozgalomhoz, akkor általában a bakták úgy próbálják velünk szabályoztatni az érzékeinket, hogy annyi praszádamot tömnek belénk, amennyit csak képesek vagyunk elviselni. És akkor valahogy utána mégis mondjuk, hogyha valaki, mondjuk egy tanácsadó egy vasárnapi fisztel már 8-szor kér is, akkor lehet, hogy már úgy furcsán fognak ránézni, hogy lehet, hogy el kéne kezdeni szabályozni az érzékeit, mert ami az egyik helyzetben egy érzékszabályozás, az egy másik helyzetben lehet, hogy egy érzékkielégítés lesz. De így vagy úgy, akármilyen helyzetben is vagyunk, ez az érzékeknek a szabályozása, ez amellett, hogy azért is fontos, hogy ne sábítson bennünket az anyagi energia istentelen tettekre, amellett az is azért is nagyon fontos, mert ez egy gyakorlat számunkra, hogy hogyan tudjuk a figyelmünket fönntartani. Hogyha képesek vagyunk az érzékeinket szabályozni, az azt jelenti, hogy az elménket is képesek vagyunk szabályozni. Vagy legalább mondjuk ez az első lépcső ahhoz, és amikor mondjuk leülünk japázni, és akkor nyilvánvaló, hogy japa közben úgy kevesen szoktak, nem tudom, valami nagy érzékkielégítésbe belemogyolódni, de mégis az elme az meg mindenféle dolgon meditál, ami néha nem kedvező az odaadó szolgálatnak, amit a teszünkbe jutnak, de hogy akkor ez ugyanaz a folyamat, megtanulni szabályozni az érzékeket, és akkor utána megtanulni szabályozni az elmét.
Amikor olvastam, hogy szabályozni az érzékeit, akkor mindig egy valamilyen nagy dolog jutott eszembe, vagy úgy nem tudtam elképzelni, hogy akkor most az biztos az is valamilyen nagy, misztikus dolog. És akkor, amikor megvettem a, mit tudom én, a 40. táskámat, akkor nem jöttem rá, hogy akkor lehet, hogy a 39-nél meg kellett volna állnom, mert ez például az, hogy szabályozzuk az érzékeinket. És akkor hát én egy olyan környezetből jövök, hogy mert a gyapodnak elég kemény munkája volt, mire lenevelt arról, hogy én sosem néztem meg semminek az árát, ami tetszett, azt olvastam a polcról. Tehát egy ilyen anyagi háttérből jövök, és akkor ez úgy, amikor leköltöztem, akkor ez ugyanúgy történt, és akkor egy pár szó, hogy megpercseltünk, hogy meddig mentünk vásárolni, hogy ez hogy is van. És akkor úgy rájöttem, hogy ez a szabályozza az érzékeit, ez nem egy ilyen nagy misztikus dolog, hanem mielőtt odanyúlok valamiért, akkor elgondolkozok azon, hogy legalább félúton, hogy szükségem van rá. Van már belőle 60 darab? Satöbbi, satöbbi. És akkor úgy, szóval ez van mondjuk a durva szintje, és akkor amikor már ez úgy ment úgy természetesen, akkor utána ment, hogy akkor gondolatok, vagy tehát, hogy úgy akkor mentek a finom fizikai dolgok felé, és akkor már a gondolatokat, de hogy egy folyamat volt, mire rájöttem, hogy mit jelent ez, hogy szabályozza az érzékeit, hogy nem egy ilyen nagy utopisztikus dolog. És aztán nekem is az volt az élményem, amit a Rasszésvari mondott, hogy csak egy picit lépünk Krisna felé, és én durván nem voltam tudatos róla, hogy Krisna felé lépek, hanem csak akkor, hogy most tényleg kell-e vagy nem kell, akkor Krisna meg hatalmasat lép felénk, és olyan, mint hogyha így söpörni előttünk az utat, hogy akkor. Tehát rájövünk olyan dolgokra, amire, tehát hogy valahonnan súg Krisna, és akkor rájövünk arra, hogy hú, hát ez tényleg így van, vagy úgy van. És akkor szépen megvilágosítja az embernek az elméjét, hogy éppen mit jelent az, hogy szabályozni, és pont mikor kell szabályozni, és akkor most már, hogyha valami rásfét csinálok, akkor már egy kopogtat, hogy na, ez most pont az, amikor ezt most szabályoznod kéne. Úgyhogy úgy, kedves Krisna, már most már
valakin keresztül mindig szól, inkább úgy mondok.
A gyerekek szabályozásánál tényleg fontos az, hogy az ember, ugye Krisna megadja a Bhagavad Gita-ba a instrukciókat, nem mindenről beszél, hogy érzékeinkről, az a világról, mi hogyan működünk benne, és hát tényleg kell fejlesztenünk az intelligenciát, kell róla tudnunk. Fontos, hogy tudásra rendelkezzünk arról, hogy miről van itt szó valójában. És a másik, amit a Rasszis Valimataji mondott, hogy Krisna tényleg így viszonyod meg dolgokat, így nem veszel egyből annyira figyel a baktákra. Én mindig azt tapasztalom, tehát, hogy így nem úgy veszi el a dolgokat. De fél finoman, amikor már valaki érett valamire, akkor kap egy olyan helyzetet, amiben kell a mondást végeznie, de például, amikor vannak ezek a szabályozó elveink, hogy a vegetáriánus étkezés, nem mondunk a húsból, de nagyon finom vegetáriánus ételeket ad. Aztán a korlátlan nem életről nem mondanak, de szabályozott nem életet engedélyez. Igazából itt látszik, hogy ő ilyen szépen, finoman, fokozatosan vezeti ki a baktákat ebből a dologból. Aztán nekünk meg van azért feladatunk, hogy a szentírásban lévő dolgokat próbáljuk így követni. Tehát amit így kér, próbáljuk a gyakorlatba berakni. Tehát, hogy értsük meg, hogy mi a lemondás. És amikor tényleg valaki már olyan ragaszkodásra lesz Krisna felé, akkor képes lesz arra, hogy nagyobb lemondásokat is tudjon végezni. De ahhoz biztos, hogy kell eljutni addig a szintig, hogy ragaszkodjunk Krisnához, hogy képes legyen feladni nagyobb dolgokat is. De mindez a folyamat annyira tökéletes és csodálatos, hogy a baktákat szépen vezeti ki az anyagi világból, az anyagi ragaszkodásokból.
Nekem is egy fontos pont a tudás, hogy tudni, hogy mit miért csinálunk. Amikor még nem gyakoroltam a Krisna tudatot, akkor nagyon erős testtudatban voltam, és állandóan a mérlegen voltam. És nagyon figyeltem a formámat, és képes voltam érte hetekig nem enni és futni órákat, és hasonló dolog. És a következő érzékszabályozás nálam akkor történt, erős érzékszabályozás, amikor megtudtam, hogy miért nem eszünk húst. És akkor, amikor megismertem, hogy miért nem, akkor abban a pillanatban abban tudtam hagyni a hús evést, egy pillanat alatt nem mondtam róla, de, és ezzel is azt akarom mondani, hogy kell tudni, hogy miért végezzük az érzékszabályozást. Nekem sokat szoktak segíteni még a bőritők, amikor bőritölni szoktam, de előtte el kell, hogy határozzam, hogy tudjam, hogy most ezt fogom csinálni, és hogy miért csinálom, és akkor nagyon könnyű a bőrit, mert hogy ugyanúgy főzök minden nap, és nem zavarnak az illatok, nem zavar a prasádom, akkor valahol máshol látom, mert hogy elhatároztam, hogy ezt fogom csinálni, és tudom, hogy a célt, hogy miért csinálom. Ugyanakban az időben kell védeni is magunkat. Például tudatosnak kell lenni arról, hogy mit nézek, mit hallok. Itt Krisna-völgyben annyi előny van, akik itt élnek, hogy nem szembesülnek azokkal a dolgokkal, amikkel mi, mikor bemegyünk egy üzletbe, az utcán járunk, hallunk zenéket, látunk dolgokat az utcán, hogy azok mind elég zavarosak, és be tudják zavarni az érzékeket, hogyha valaki nem elég erős, és nincs elég erős hite abban, amit csinál. Tehát, hogy, de ugyanakkor is azt is kell, úgy is tudjuk védeni magunkat, hogy persze Krisna tudatos dolgokkal foglalkozunk, ilyen zenéket hallgatunk, meg leckéket hallunk, és nem pedig valami karmi filmek, meg karmi zene, meg hasonló dolgok. Mert ezek nagyon alattomosan nyomot hagynak az elmébe, és persze, mikor jönnek be legjobban, dzsapa közben. Tehát, hogy így kell a tudatosság is arra.
Jó.